a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon, kérte Leó pápa vasárnap délben. December 21-én advent 4. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Beszédében arra biztatott, hogy kövessük Szent József erényeit, az Isten félelmet és a szeretetet, az irgalmasságot és az Istenre hagyatkozást. Az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni. Orbán Viktor átadta Magyarország új autópályáját. Újabb mérföldkőhöz érkezett az országépítés. Új 34 kilométeres szakasszal bővült az M4-es autópálya Törökszent Miklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor szerint a beruházás nem csak a Tiszán túl közlekedését teszi gyorsabbá és biztonságosabbá, hanem annak bizonyítéka is, hogy a kormánynak van Alföld programja, amellyel itthon hasznosulnak az adóforintok, és nem Ukrajnában. A miniszterelnök kiemelte, úgy döntöttünk, hogy 2026. január 1-től a 20 tonnánál nagyobb kamionok kizárólag az autópályákat használhatják. Orbán Viktor elmondta, a 2010 utáni autópályaépítéseknek köszönhetően lakosságarányosan a legfejlettebb országokat is elérte hazánk. Ennek eredményeként most arra 22 megyei jogú város is elérhető autóúton. A mostani átadással az M4-es autóútból már több mint 150 kilométer készül el a főváros és a Jásság között. A Világgazdaság összefoglalója szerint az új 34,2 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll. Törökszent Miklóst elkerülő szakasz négy sávosra bővítése 8,1 kilométer, Kisújszállást elkerülő szakasz négy sávosítása 8,7 kilométer, a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon 17,5 kilométer. Törökszent Miklós elkerülőjén a forgalom egyébként már az elkészült jobb pályán egy ideje közlekedik. A kivitelezés olyannyira a tervek szerint haladt, hogy az eredeti ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszent Miklós közötti szakasz átadása csak 2026 első negyedévében lett volna esedékes, tehát a karácsony előtti átadás a tervezetnél hamarabb időpontot jelent, írja a Magyar Nemzet. A nyugdíjasok a Tiszapárttól nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak, amely minimum 30 ezer forintos kiadást jelentene minden egyes nyugdíjasnak havonta. Jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt hozzátette, a Tisza Brüsszel kérésének megfelelve leválna az olcsó energiáról, ezzel emelkednének a rezsidíjak, valamint a nyugdíjasoknak is 18 ezer forint adót kellene fizetniük a kutyák és a macskák után. Ezzel szemben a Fidesz, hívta fel a figyelmet a politikus, visszaállította a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, valamint elindította a gondosóra programot, folytatja a Nők 40 programot és megvédte Európa legalacsonyabb rezsidíjait. 23 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 1, vasárnap 15 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 7 határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 30 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten december 8-ától 14-ig a feltartóztatottak száma 36 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 10 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Legfeljebb keleten szakadozhat fel a felhőzet, de csak kevés helyen és csupán átmeneti időszakra. Szétállás gyakorlatilag bárhol előfordulhat. Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Legfeljebb északnyugaton lehetnek olykor élénk széllökések délkeleti irányból. A hőmérséklet napközben 2 és 8 fok között alakul. Késő este többnyire 0 és plusz 6 fok közötti értékekre számíthatunk. Híreket hallottak.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Legyetek a remény zarándokai a mottója az Egri Főegyházmegye nevelési-oktatási intézményeinek a 2025-26-os tanévben. Többek között erről, illetve a tehetséges diákok gondozásáról, valamint a nehézséggel küzdő gyermekek integrációjáról is szó lesz műsorunkban. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Szendrényné Miskolci Mária igazgatónőt a Káligárdonyi Géza Katolikus Iskolából, illetve Weberné Zsák Gabriella tanítónőt, szintén ebből a Gárdonyi Géza Katolikus Iskolából, Kálból. Gabihoz fordulok, elsősek a gyerekek, de korábbi évek tapasztalataira, ha visszagondol, hogy megnyilvánulnak önfelé úgy a diákok, gyerekek, hogy mondjuk hitéleti dolgok, erkölcsi dolgokra kérdeznek rá, tehát ilyen életvezetési kérdésekkel, problémákkal fordulnak-e önökhöz, önhöz?
Ha nem is kérdeznek így rá, de ha látom, és szóba kerül, tehát ha nem, de volt már arra is példa, igen, hogy megkeresett külön, vagy olyan titkokat árult el, amit nem tudott elmondani másnak, vagy nem mondhatott el másnak, mert még anya is azt mondta, hogy ne mondja el senkinek, de nagyon-nagyon jó érzés, igen, hogy megbíznak, vagy megbíztak bennem, és megkérdezik, igen, hogy most mit csináljanak, most hogy döntsenek, vagy mi legyen az irány, amerre haladjanak. Nagyon nyitottak, sok mindenre nyitottak, ugye ezért kell őket hát félteni is, és vigyázni rájuk, hogy nehogy a rosszat gondolják annak, hogy az esetleg jó, de örülök neki, hogy én is látom ez alatt a több mint 10 év alatt, hogy mennyire sokat tudunk rajtuk változtatni, sokat fejlődnek, és sokkal jobban érzékenyíthetőek és érzékenyek is a világra, a szeretet világára, amit ott mi tudunk nekik adni.
Igen, és most a Szent Évben vagyunk, érsek úr meghirdette erre a tanévre a Legyetek a remény zarándokai mottót. Ez az önök iskolájában, pedagógiai programjában milyen módon jelenik meg?
Októberben voltunk egy zarándoklaton, egy kerékpáros zarándoklaton, mert Nagyút filiaként Kálhoz tartozik, és Szent Vendel tiszteletére van felszentelve a templom, és rögtön zarándoklatra indultunk, csak most kerékpáros zarándoklatra. És hát ebben az volt a külön kuriózum, hogy szülők és gyerekek együtt a pedagógusokkal, és hát a hajnali napfelkeltében kerékpároztunk az első fagyos hajnalon, mert hogy reggel 8 órakor kezdődött a Szentmise, és nagyon büszke vagyok arra is, hogy már a faluból felnőttek is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez is, hogy ez is töretlenül hosszú évek óta ez a zarándoklat így megvalósul, és hogy sok gyerek itt nő fel, tehát hogy olyan jó, valójában azt jelenti, hogy jó ez a program, hogy vannak olyan gyerekek, akik eljönnek harmadikba vagy másodikba, amikor először már tud kerékpározni úgy, hogy 5 kilométeren keresztül türetlenül, aztán utána 8-os, sőt még középiskolásként is visszajön, hogy Marika néni, csatlakozhatok-e idén is, és hát persze támogatom a fiatal felnőtteket is, és én nagyon örülök neki, hogyha elkísérnek, és akkor utána részt veszünk a Szentmisén, a nagyúti hívek egy agapéval várnak minket, és egy gyönyörű ünnepi körmeneten is hirdetjük, hogy Krisztushoz tartozunk. Ezekre a gyerekek is nagyon büszkék, hogy ők ezen részt vettek. És akkor tervezünk még a tanév során, volt olyan napközis kolléga, aki a napközis csoportjával zarándokolt el a faluban lévő keresztekhez. És ez is olyan szép feladat szerintem a pedagógusok részéről és a gyerekek által, hogy ilyenekre is nevelni meg, hogy sokat beszélünk hittanórán is arról, hogy mi a különbség a zarándoklat és a kirándulás között, és hogy még a tanév során van több álmom is, amivel így készülök. Először is hát a pedagógusokat is szeretném azért zarándoklatra elvinni, de egy olyan igazi zarándoklatra, ami ugye léleképítő is, és hogy az Istenhez is közelebb szándékozom vinni a kollégákat is. Ennek a szervezése még folyamatban van. Másrészt viszont olyan nagyot álmodtunk a füzesabonyi katolikus iskola igazgatónőjével, hogy Csepellényi György boldoggá avatása alkalmából szeretnénk majd egy katolikus iskolák zarándoklatát szervezni, és Egerfarmosra, ugye Csepellényi György vértanú halálának emlékhelyére, és hát május 24-ére tervezzük ezt, és hát ebben az egész nevelőtestület, illetve a füzesabonyi katolikus iskola nevelőtestülete is részt fog vállalni, hiszen egy szabadtéri szentmisét álmodunk meg, és hogy tényleg igazi zarándoklatként gyalogosan vegyenek részt majd a meghívott, vagy a meghívásunkat elfogadó iskoláknak a közösségei.
Szerintem ezekről mi is be fogunk számolni itt a rádióban. Tanári karnál, pedagógus karnál maradva, ahogy említette igazgatónő, tehát tényleg nagyon fontos a közösség, a közösségi szellem, közösségi lelkület, mennyire tudják egymást erősíteni a jóban.
Nincs idő minden nap arra, hogy megbeszéljünk dolgokat, hogy összefussunk, de azért mégiscsak kerítünk arra alkalmat, ha csak pár percet is, hogy hát most egymással, a családjainkkal, vagy tudjuk egymásról, hogy kivel mi történik, mégis egy pár percet szánunk. De emellett az értekezleteink is olyanok, hál' Istennek, hogy azért tudunk egymásról, hogy kicsit összekovácsolódjunk, mindig foglalkozunk a másikkal. De értekezleteken kívül is éppen az idén próbáltuk ki, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit közelebb kerülnénk egymáshoz, és ezért olyan délutánokat szeretnénk szervezni, délutánonkat. Tehát mégiscsak egy pár óra hosszás alkalmat, amikor mégis együtt lehetünk. Volt már egy délutánunk, egy társasjáték délután, amikor tényleg ott volt a nevelőtestület minden tagja, és választhatott, hogy ki mi. Tehát az ő szíve szerint mi a kedves, hogy most éppen kártyázni szeretett volna, vagy pedig zenét hallgatva, tehát ilyen zenei társasjáték, vagy egyéb társasjátékot, de az egyik kolléganőnk egy Kahoot rejtvénnyel készült rögtön az elejére, a régi kirándulásokat felemlegetve és eszünkbe juttatva. Szóval próbálkozunk, mert nekünk is szükségünk van arra, hiszen tudjuk, hogy akkor tudunk adni mi is, hogyha mi rendben vagyunk, és azért magunkkal is foglalkoznunk kell. Ezért van az, hogy magunkat is kell építeni, és egy kicsit ezek a délutánok talán segítenek abban, hogy fejlődjünk mi is.
Igen, és még a kis diákoknál maradva, az elsősöknél, említették nagyon sokszor ugye a szeretetet, a törődést, az odafigyelést. Most, hogyha egy kicsit a tanításra rátérünk, hogy például az olvasást jelenleg milyen módszerrel tanítják?
A tankönyvcsalád, maga Igen. ez a betűbarangolós tankönyvcsalád, ebből dolgozunk, ebből tanítjuk őket. Hát minden van benne vegyesen igazából, ez most egy ilyen, pont most kezdjük az összeolvasást, hát a kis szótagok, a szótagok összeolvasását próbáltuk már a héten, több-kevesebb sikerrel, de majd idővel jobb lesz. Nagyon vegyes maga a tankönyv, minden féléből, ami eddig megjelent tankönyvcsalád, vagy pedig ilyen oktatási segédanyagok, próbál mindenből egy kicsit így belerakni. Használjuk, amennyire csak tudjuk, és akkor utána pedig hozzátesszük, amit mi szeretnénk.
De itt gondolom az elsősöknél főleg a türelem az nagyon sokat számít.
Hát igen. Igen, mindenféle téren, tehát minden képességnél a türelem. Nagyon nehezen indult a kezük, tehát az írás. Mégis most már így két hónap után gyönyörű írásokkal találkozok éppen ma is, ahogy néztem. Nagyon-nagyon sokat fejlődnek. Kis szülőértekezletet tartottam pont a héten, hogy az elmúlt két hónapot, vagy az előkészítő időszakot lezárjuk, és akkor, hogy felhívjam a figyelmét is a szülőknek, hogy most egy másik időszak kezdődik már, és még nagyobb szükség van arra, hogy aki teheti otthon, gyakoroljon velük, ugye hát az olvasás. A betűk összeolvasása, és utána ugye a szavak, a rövid szavak, szótagok, és több anyuka is odajött, és azt mondta, hogy olyan pozitívan csalódtam. Nem tudtam, hogy miben, miért, és hogy hát, hogy mert hogy az ő gyereke milyen szépen ír. Ő azt el nem tudta képzelni, hogy ez így lesz két hónap után, hogy ilyen szépen ír, és tényleg csodálatos írásaik vannak.
Műsorunkban a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolát mutatjuk be. Weberné Zsák Gabriella, az iskola tanítónője, évtizedek óta hűséges, elkötelezett szolgálója a gyermekek nevelésének, tanításának. Munkáját az alaposság, az igényesség, a magas szakmai színvonal, a gyermekszeretet, a következetesség, a segíteni akarás és az elhivatottság jellemzi. Hitéből erőt merítve vezeti tanítványait. Így segíti őket abban, hogy egyre közelebb kerüljenek elő Istenhez. Hangzott el a Szent Gellért díj átadásán a laudációban. Szendrejné Miskolci Mária igazgatónővel és Weberné Zsák Gabriella Szent Gellért díjas tanítónővel beszélgetünk.
Iskola vezetőként, Mária, hogyha így visszatekint egy-egy évfolyamra, tehát akik már így elballagtak, mi az, amire ön úgymond büszke, örömmel tölti el?
Nagy büszkeséggel tölt el minden olyan hír, amikor sikeres középiskolai végzettségről van tudomásom. Számomra öröm az is, hogyha a volt diákjaink közül szakmát el tudtak végezni gyerekek, és kitartottak, és minden családi nehézség ellenére is képesek voltak arra, hogy leérettségizzenek, vagy egy szakmát elvégezzenek. Hát arra, azokra a tanulóinkra is nagyon büszke vagyok, akik azóta már egyetemre járnak, illetve egyetemet végeztek, és hogy nagyon boldoggá tesz az is, hogy olyan hátrányos helyzetű gyerekeket sikerült beiskoláznunk, és itt az Arany János Tehetséggondozó programot szeretném kiemelni, itt a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba több tanulunk is, akinek nyilván a családi hátterét tekintve nem lett volna arra lehetősége, hogy középiskolába járjon, de ezáltal a program által sikeresen leérettségiztek, és azóta tényleg bárhol megállják a helyüket a munkavilágában. És annak is nagyon örülök, amikor egy kórházban összefutok egy régi diákunkkal, vagy éppen a valamelyik áruházban ők szolgálnak ki minket, és nagyon örülök neki, hogy annak idején hittünk bennük, mi pedagógusok, és a szülők pedig támogatták őket abban, hogy a tanulás érték. Mert sajnos azt is meg kell mondani, hogy nagyon sok hátrányos helyzetű családban, amikor a kenyérről van szó, hogy az a legfontosabb, hogy enni tudjanak a gyerekek, sokszor azt gondolja a szülő, hogy az a legegyszerűbb, hogyha 8. után azonnal elmegy dolgozni. De ugye papír nélkül, iskolai végzettség nélkül a mai világban egyre nehezebb munkát kapni úgy, hogy csak 8 általános végzettsége van a fiatalnak. És sajnos még mindig nincs értéke ezekben a családokban a tanulásnak. Valahogy úgy látom, hogy nem tekintik eléggé fontosnak azt, hogy egy gyereknek érettségie legyen, vagy szakmája legyen, holott az élet is bizonyítja számukra, hogy amikor el kellene helyezkedni, mindenhol visszautasítják őket, hiszen 8 osztálya van meg csak, vagy éppen az sincs. És ez nagy nehézség a számukra.
Főleg helyi gyermekek járnak önökhöz?
Igen, igen. Általában a KL nagyközségben élő családok iskolázzák be hozzánk a gyermekeiket. A Tarna mentén, ugye Tenken, Füzesabonyban, Kálban, Jász, Apátiban, Hevesen katolikus iskolák vannak. Így ez nem tudott megvalósulni, hogy így a környék katolikus családjait hívjuk meg, és őket várjuk az iskolánkba, hanem azt a érsekatyának is, és nekünk is nyilván az a gondolatunk és az a szándékunk, hogy aki onnan a faluból, illetve a környékről szeretne hozzánk jönni, azokat nagy szeretettel várjuk, és akik el tudják fogadni az egyházi iskolának a házi rendjében foglaltakat, és ugye a katolikus egyháznak a tanítását. Én ezt látom nagy feladatunknak, nekünk pedagógusoknak, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelését ne érezzük degradálónak, hanem lássuk meg azt a fajta küldetést, ami arra vonatkozik, hogy ahogyan az 1920-as években Klebersberg Kunó meglátta azt, hogy a paraszti társadalom lesz majd egy idő múlva az értelmiségi rétege az országnak, és meg kell tanítani őket is írni, olvasni. Én nekem nagyon tetszett Kuminec Géza professzornak az az előadás, amikor felhívta arra a mi figyelmünket, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek oktatása, nevelése kulcsfontosságú a mai pedagógusok számára, hiszen őket is érzékenyíteni kell, őket is nevelni kell, és őket is a társadalomnak az értékes tagjaivá kell nevelnünk, ami nekünk pedagógusoknak a küldetésünk és a hivatásunk, hogy majd egyszer ők is, még hogyha a család nem látja még az összefüggést, de nekünk az a feladatunk, hogy a gyerekeket neveljük, és nyilván majd így fog a munkavilágába majd tevékenyen tagja lenni ennek a mai társadalomnak.
És ugye fontos az egy-egy osztályban, úgy gondolom, akár osztályfőnökként, tanítóként, hogy az egymás iránti elfogadást is úgymond beleneveljük, beleszeressük a gyerekekbe. Gyakorlatban ez milyen módon nyilvánul meg? Nyilván most még itt 2 hónap után lehet, hogy annyira nem jön ki.
Nagyon elfogadóak egymással, hiszen már óvodában találkoznak, mindegy, hogy milyen helyzetből, milyen családi körülmények közül jönnek, már ott. És a gyerekek között még nincs ez a nagy ellenállás, vagy ez a nagyon egymás ellen való viselkedés. Ők elfogad, gyerek-gyerek, ők elfogadják egymást, és csak ezt kell megtartanunk. Igazából erre kell vigyáznunk, és ezt kell óvnunk, hogy maradjanak meg ilyen elfogadónak. És hogyha ez úgy sikerül egész sokáig, akkor utána már nincsenek ebből olyan nagy konfliktusok. Persze lehet, mert mindig történik valami, mikor már jön a kiskamaszkor, akkor azért csak találnak ki olyanokat, ami, de hogy minél tovább megmaradjon, és ha ezt erősítjük bennük, ezt az elfogadást, akkor remélhetőleg, hogy felnőttként is elfogadóbbak és érzékenyebbek lesznek a másságra. Most legyen az bármilyen más.
Én is ezt látom, hogy ezek a gyerekek, a hátrányos helyzetű gyerekek, vagy ezek a falusi gyerekek, óriási szívük van. Ezek a gyerekek tudják, mi az a szenvedés. Tudják, mi az, hogy megosztani valamit mással, hogy nem csak az enyém. Ők, hogyha el se tudja képzelni, de van ilyen, hogy jön az uzsonna, vagy a 10 órai, és akkor szétosztja a tanítónéni, vagy akár én, mint intézményvezető azt a 10 órait, és megkérdezi, hogy van-e magának tanárnéni. Mert akkor odaadom. Tehát, hogy ez szinte hihetetlen, hogy mennyire szociálisan érzékenyek ezek a gyerekek a másik iránt, vagy az, hogy őnek is jusson. Tehát, hogy én azt látom itt a városban, meg a jól szituált családokban, hogy itt már minden az egóról szól, és saját magáról. És ezek a gyerekek, mivel 7-8 gyerekes családban nőnek fel, talán jobban tudja azt, hogyha egy tábla csoki van, azt is szét lehet osztani, és akár még, ha a tanárnéni cipel 2 fatyrot, akkor nem odébb lököm a folyosón, hanem azt mondja nekem, hogy adja ide tanárnéni, majd én segítek. És ezt semmiféle ellenértékelés nélkül teszi meg, ő neki ez benne van az életébe, hiszen ezek a gyerekek végeznek házi munkát, ezek a gyerekek otthon kint kertet művelnek, ezek a gyerekek munkához vannak szoktatva, és én ennek is nagyon sok pozitív hozadékát látom, mert az iskolában is sokkal jobban a sajátjának érzi, és ott bizony a seprűt is a kezébe veszi, hogyha technika óra után ott maradtak a papírfecnik a földön, akkor nem derogál neki összesöpörni maga után, vagy kidobni a szemetet, vagy ha rászólok, hogy légy szíves, vedd már fel azt a papírzsebkendőt az udvaron, valaki elejtette, akkor nem fogja azt mondani, hogy nem én voltam, hanem felveszi és kidobja. És szerintem ennek is óriási nevelő ereje van, hogy így vannak nevelve egészen kiskoruktól fogva.
Végül, Gavi, újra önhöz fordulok, hogy mit jelent ön számára most ez az elismerés, hogy a Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesült?
Hát ez a jó irányt. Mint ahogy mondtam, tényleg több mint 25 éve vagyok így a gyerekek között és a pályán, és szívem, lelkem odaadom nekik, és ők ezt tudják, érzik. És ez egy megerősítés számomra, hogy így tovább. Ami még előttem áll, azt így tovább.
Azt nem mondtuk el, hogy Gabi a hitéleti munkaközösség vezetője is az iskolában, és nagyon nagy motorja annak, hogy ez az intézmény vezetőnek, meg nyilván így a magának, a katolikus iskolának a küldetése, azt a mindennapokban megvalósítsa, és ugye egy nagyon jól kidolgozott munkatervel és egy csapattal a háta mögöttű töretlenül azon dolgozik, hogy ez valóban a hétköznapokban is megvalósuljon, és hát most is kitaláltak egy rendkívül jó programot itt Szent Erzsébet ünnepe kapcsán, hogy meghirdettek a gyerekek között, de talán majd ő elmondja, hogy mi ez.
Szóval a gyerekek között igen, egy ilyen cserebere vásárt hirdettünk. Hát a már otthon nem használt, és lehet ez bármilyen féle még jó állapotú játékot, plüss állatokat, könyveket, bármit behozni, amiért cserébe én rózsát adok nekik, és akkor jövő héten csütörtökön tartjuk a vását, amikor ugyanezeket kipakolva rózsákért vásárolhatnak, hát mást, mint amit behoztak, vagy éppen ma beszéltük meg egy kislánnyal, hogyha mégsem gondolta, komolyan visszavásárolhatja. Úgyhogy ez a jótékony. Igen, ez is benne van a mindennapjainkban, és tényleg próbálok minél több olyan programot, meg hát az egész munkaközösség úgy csinálni, hogy egy kicsit minél jobban neveljük, érzékenyítsük őket.
Tehát úgymond gyakorlatiassá tenni.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést, és kívánok nagyon sok tehetséges, Isten kegyelmével megáldott sok kis diákot önöknek erre a tanévre is, és kérem azt is ezúttal, hogy majd szóljatok, hogyha bármilyen programról szeretnétek, hogy beszámoljunk. Köszönöm szépen!
Szendrejné Miskolci Máriával, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola igazgatónőjével és Weberné Zsák Gabriella Szent Gellér díjas tanítónőjével beszélgettünk.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Köszönöm, hogy vállalkoztatok erre a beszélgetésre, amivel én sokszor bajban vagyok, hogy mennyire mászhatok bele valakinek a magánéletébe, a nehézségeit mennyire tárhatom fel, vagy kérdezhetek bele, akár személy szerint, akár úgy, hogy van egy mikrofon a kezemben, és ezt a beszélgetést itt legalábbis Észak-Kelet-Magyarországon nagyon sokan fogják hallgatni. De köszönöm, hogy vállalkoztatok, és vállalkoztál erre a beszélgetésre. Mi az, ami megosztható rólad? Gyerekkorról, fiatal, felnőtt korról, nehézségekről, útkeresésről?
Hát szerintem bármi. Mert hogy a felépülés egyik része, hogy minél nyitottabb vagyok, és minél többször beszélek az életemről, vagy a számomra nehéz pillanatokról, legalábbis egyszer ezt hallottam, annál könnyebben fogok tudni egy idő után ezekkel együtt élni. Mert hogy biztos vannak olyanok, amiket sose fogok tudni elfogadni, vagy lezártnak tekinteni magamban, viszont azt megtanulhatom, hogy hogyan éljek velük együtt, és hogy ennek ez az egyik legjobb módja, és hogy én ebbe is hiszek is, hogy minél többször beszélek róluk, vagy a szégyenfoltjaimról, annál könnyebb lesz ezeket elraktározni magamba, vagy helyre tenni magamba.
Akkor kezdjük talán a gyerekkorral. Családodról mi az, ami megosztható?
A családomról, hát talán a legfontosabb, hogy édesapám alkoholista volt, őrá nem is nagyon emlékszem, 5 éves koromban lett öngyilkos, utána elhagyta anyám, velem meg az öcsémmel, és hát szó szerint elszöktünk, ezt az egyet tudom. Anyámat sose kérdeztem erről egyébként, mindig az volt bennem, hogy felkavarná, és hogy én nagyon sokáig úgy is voltam vele, hogy én gyűlölöm az apámat, annak ellenére, hogy semmit nem tudok, pár emlékképen van róla, ezek 95%-ban az, hogy veri a családot, úgyhogy soha nem is voltam rá kíváncsi, ő alkoholista volt, és hogy ez volt az egyik hobbija, hogy megjött a munkából, szétidő, és akkor megvert minket. És akkor hogy el kellett szökni, úgyhogy nekem korán nevelő apám lett, aki a mai napig mondjuk, hogy nevel, annak ellenére, hogy nem mindig volt felhőtlen a kapcsolatunk. Inni kezdtem el legkorábban, 13 évesen ittam először, és nekem ez egy hosszú ivási folyamat volt, mert nekem ez tartott 3 hónapig az első berúgásom. Nekünk itt a kereskedéseink voltak, és akkor zsaroltam egy alkalmazottankat, hogy én megyek ki a barátommal, legyen kézbe keverve nekünk a vörösboros kóla, és akkor nekünk az volt a hec 3 hónapig, körülbelül, ha jól emlékszem, hogy minden nap ez volt a probléma, bementünk a városba a várhoz, jól berúgtunk, és hazafele azon röhögtük, hogy végig pirosat hányunk hazáig, és akkor utána, hogy milyen jó poém volt valahogy ezt titokba tartani a szülők előtt. És akkor utólag kiderült, hogy egyébként anyám erről tudott. Csak nem szólt, mert úgy volt vele, hogy ez ilyen fiatalkori kis szórakozás, és akkor majd, hogy kinövöm. Ma már azt mondom, hogy lehet, hogy szólnia kellett volna, hogy ez nem biztos helyes út 13 évesen, hogy minden nap részeg vagyok.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak próbálom így keresni a szálakat, hogyha 5 éves voltál, amikor otthonról elmenekültetek, megszakadt a kapcsolat a bántalmazó édesapáddal, de viszonylag normális mederbe került a családi életetek. Nem feltétlenül egy hiányból fakadó ivás volt ez 13 évesen, hanem inkább nekem úgy tűnik, hogy jó bulinak tűnt.
Jó bulinak egyébként. Ez tegnap ilyen megvilágosodás féle volt, hogy kérdezte valaki, hogy így a családdal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni, hogy valaki ne legyen, vagy ha valamit lát a gyereknél, és hogy ez a kommunikáció hiánya. Én úgy gondolom, hogy a mi családunkban ez bőven megvolt. Tehát, hogy nevelapám és anyám törekedtek arra, hogy én és az öcsém mindent megkapjunk, de ezt az anyagira értem. És hogy én igazából így elég szabadon nőttem fel, vagy mondhatom azt is, hogy igazából magamtól nőttem fel. Tőlem nem nagyon kérdezték meg, hogy mi volt, milyen jegyet kapta a suliba, megcsináltad a házit, és ennyi. Anyámik reggel hajnalba elmentek, és este késő jöttek haza, mert hogy a vállalkozásban töltötték az idejüket. És mondták, hogy korán felelősség a gyerekre, na most én még gyerekként 10 éves lehettem talán, mikor már vigyáztam a 4 éves öcsémre, volt, hogy egész éjszaka, meg a 7 éves öcsémre. Akkor azt mondtam, hogy tök jó, hogy ilyen korán nagy vagyok, hogy ilyet csinálok, de utólag azért én nem éreztem ezekben a helyzetekben jól magam, amikor hajnalban vigasztaltam az öcsémet, hogy hol van anyu meg apu, és akkor hát én gyerekem, most mit kezdjek egy síró szinte csecsemővel, hogy hát majd jönnek, csak elmentek valahova. Úgyhogy voltak ilyenek, emlékszem olyanra is, hogy összevesztek, és akkor be volt mindenki rúgva, anyám széttört a hamutálat apám fején, apám atom részegen elindult kocsival, tehát az előző házban volt a garázsunk, és akkor hallottam, hogy csikorog a kerék. Én mentem utána anyám kérésére biciklivel a város másik felé, hogy valahol majd elkapom, mert hogy elmegy a Balatonra pecázni, mondom, nagyon részegen. És az lett a vég, hogy én mentem el vele, miközben tudtam, hogy másnap megyek iskolába. De reggelig én beszélgettem a részegnevelő apámmal a családi problémákról, tehát én úgy gondolom, hogy elég korán kaptam már azért nagy felelősséget. Anyám elhagyta apámat, de azért némileg az elején azt mondhatom, hogy volt hasonlóság az igazi apám és nevelőapám közöttem. Az a nevelőapám is szeretett a haverokkal összejárni, inni, tehát hogy ő sem mondhatnám, hogy megvetette a piát, jó, nem volt alkoholista, nem lugott be minden nap, de azért egy időben az elég sűrű volt az ivás, tehát volt hasonlóság.
13 évesen, 3 hónapig tartott gyakorlatilag az első erősen ittas, vagy gyengébben ittas állapot, ahogy te is fogalmaztál, de hát itt nem állt meg a történet 3 hónap után.
Nem, 14 évesen próbáltam ki először a kábítószert, a marihuanát. Ilyen véletlenszerűen adott egy ismerősöm, hogy kapott valamit valahonnan, és akkor azt valahogy meg kéne cigi formára csinálni, és akkor nekem jutott ez a szerep, és otthon én csináltam neki szívességbe, de igazából még akkor nem tudtam, hogy miről van szó, vagy hát tudtam, hogy mi az, hogy még sose próbáltam. És akkor kipróbáltam az erkélyen egy szálat, hogy mégis mi az, és hát akkor rájöttem, hogy ez nem olyan rossz. És akkor így elindult a folyamat, és akkor előbb-utóbb persze, hogy eljutottam oda, ahova minden függő vagy függő személyiség. Mindenkinek más az az állapot, amikor már vagyok magamban, magányomban. Én 4 évig hajléktalan voltam a függőségemnek köszönhetően, és akkor hát végülis nekem ez volt az alja, a végkifejlett, hogy 4 évig magányosan éltem az utcán.
De mi volt az oka? Szüleid mondták azt, hogy otthon nem maradhatsz, vagy annyira megromlott a kapcsolat?
Hát az a pillanat, amikor az utcára kerültem, azt mondjuk nem fogom elfelejteni. Volt ugye egy megelőző folyamat, ami elég sokáig tartott, egy darabig azért hitettem magammal, hogy én azért anyagoztam, de mellette nekem volt munkám, jól kerestem, eltartottam magam a párommal is, azért mondhatom azt, hogy jó viszonyban voltunk, de hogy aztán elmérgesedett, és akkor végül is az lett a vége, hogy mikor már úgy az akkori környezetem eltávolodott tőlem, én visszaköltöztem Pestre édesanyámékhoz. És akkor ők ezt nem törték sokáig, ezt az önpusztító állapotot, hogy otthon fekszek minden nap, rosszul vagyok, elvonásban vagyok, anyám rohant el nekem reggel, annak ellen, hogy látta, hogy mit csinálunk, már ő hozott nekem valamit, mert azt hitt, hogy meghalok az elvonástól, vagy a szer hiányától. És akkor eljött az a ponttól, azt mondták, hogy jó, akkor most két választás van, vagy abba hagyom ezt, amit én csinálok, vagy pedig megyek, amerre látok.
Ne várjál, mit vitt neked?
Bort. De szerintem, ha megmondtam volna neki, hogy melyik házban van a dealer, vagy ha felhívtam volna neki, hogy anyám fogod menni, szerintem még azt is elhozta volna. Nem biztos vagyok benne. Anyám az én megmentőm. A világ életemben az volt, és szerintem amíg él, az lesz. Tehát, hogy bármi történő megmentene, ami egyébként nem jó.
Most, ha egy kicsit ugrunk az időben, aztán majd még visszajövünk ide. De most így ránézve, 3-4 lépés távolságból erre az időszakra, édesanyádnak ezekre a lépéseire, ez jó, hogy ő ebben a megmentő szerepben volt?
Nem, abszolút nem. Tehát mindig ott volt nekem az a biztonságérzet, hogy én bármit csinálhatok, egy biztos pont van az életem, és az az anyám. Tehát, hogy amíg ő van, addig én tök mindegy, hogy mit csinálok, nem kell éhen halnom, mindig fogok tudni cigizni. Lesz egy olyan ember, aki ha mindenki más is elhagy, egy valaki szeretettel fog felém fordulni, meg hozzám szólni, és ez lesz az anyám.
Amúgy jó ez a biztonságérzet, csak nem mindegy, hogy milyen határok meg keretek között. Tehát, hogyha teljes mértékben egy felnőtt fiúról leveszi a terhet, a felelősséget, a önmagáról való gondoskodásnak a kényszerét, az túlmutat azon a határon, ami szerintem egy édesanyának a feladata, felelőssége, kötelessége. Ugorjunk vissza oda, hogy ő megmentő szerepben mindig melléd állt. Meddig? Eljött az a pont egyáltalán, amikor ő azt mondta, hogy na akkor eddig és nem tovább?
Nem. És egyébként, ha nem hagytam volna abba majdnem 4 éve, a mai napig nem lenne vége annak. Ebben azért biztos vagyok benne, őt is, mert benne van az is, hogy oké, hogy választás elé kerültem, hogy vagy a bajom, vagy megyek, amerre látok. És én úgy döntöttem, hogy 5 perc múlva körülbelül egy hátizsákkal megindultam az utca fele, és akkor így kerültem utcára.
Hát ki állított választásai?
Ő és nevelőapám. Vagy abba hagyom, és elkezdek dolgozni, vagy pedig mennem kell onnan, ahova akarok őket.
De akkor csak kilépett ebből a megmentő szerepből, eljött nála.
Nem, nem, mert az utcán is megmentett mindig. Ha én hívtam, hogy kell pénz, találkozott velem, adott. Ha le akartam fürdeni, mondta, hogy mikor mehetek haza, lefürdtem, adott kaját. Mm-hmm. Igazából nem. Hát most, ha úgy nézem, akkor igen, persze. De egyébként választottam volna, hogy maradok. Csak akkor megtettem volna azt, amit meg nem akartam, hogy beleszólok az ő és a nevelapám életébe. Hogy akkor még ezt nem tudtam, de hogy ez lett volna. Tehát ha én maradok, maradhattam volna, de akkor meg elment volna a nevelőapám. És lehet, hogy a mai napig ezért bántanám magam, és most nem ülnék itt. Meg én tudtam, hogy az már nem az az állapot volt, ahol én most, nekem mondhatta bárki, hogy most abba hagyod. Hát tudtam, hogy ez már nem az az állapot. Tehát nem úgy volt, hogy jó, akkor én mostantól ezt nem csinálom. Azon az állapoton már rég túl voltunk, hogy én ezt parancsóra megállítsam, ezt a folyamatot.
4 évig éltél az utcán. Számunkra elképzelhetetlen, hogy milyen ilyen távolságból hogy tekintesz arra az időszakra. Azért volt segítséged, hogyha le akartál fürödni, ha kellett egy tányér meleg étel, édesanyádra számíthattál, de azért a mindennapok nehézsége, küzdelme, fájdalma az elkísért. Mellette alkohol, drog, az meg volt.
Nem szoktam egy tehát ebből a távolodban már hihetetlen. De hát, hogyha a jelenlegi életemet nézem meg az, hogy akkor, hogy éltem, szokták mondani, hogy létezik csoda, én azért szoktam ezt tapasztalni. Minden, mert hogy most meg ugye apa leszek 3 hónap múlva, és most hirtelen így ez villant, de hogy milyen visszatekinteni most? Hát én ezt legegyszerűen úgy tudnám elmondani, hogy szerintem az utcán élésnek az egy folyamat. És hogy az elején minden nehézség. Tehát mikor az ember egyik pillanatban másikra azt úgy találja magát, hogy leesik a tudat, hogy most hajléktalan vagyok, és akkor, hogy nincs munkám, nincs 10 forint a zsebemben, nincs semmim, nincs senki körülöttem, és hogy vagyok én, meg mondjuk, hogy a nagyvilág, vagy az utca, akkor minden nehéz. Tehát, hogy mit fogok enni, hova fogok aludni, hova fogok fürdeni, és akkor ez mondjuk van valaki, aki mondjuk nem függő. És akkor vagyok én, mint függő, hogy akinek az elején ez is nehézség, de hogy ez hamar elkopik, és akkor a legnagyobb nehézség az lesz, hogy most miből fogok pénzt csinálni, hogy miből fogok venni alkoholt, vagy kábítószert, vagy bármit, amivel tudom magam butítani. A legnagyobb nehézség az mindig ez volt nekem, mint függő. Tehát az tök másodlagos volt, hogy nekem mennem kéne néha, azért fürdenem kéne, tisztálkodnom, stb. Én kéregettem. És akkor volt a vége, amikor már csináltam mást is. Csináltam olyat is, ami nem feltétlenül törvényes, igen. Én hamar megtanultam kéregetni, egyébként az élet ösztön az nagyon erős, ezt akkor megtapasztaltam. Tehát ami az elején nehézség, az egy idő után az már tök egyértelmű lesz, hogy hol fogok fürdeni, stb. Tehát ha az ember kiismeri a szociális hálót, akkor tehát az, hogy én egyek meg stb. Ez már nem gond. És akkor tényleg az mondta, hogy pénzt kell csinálni. Én nekem a legegyszerűbb módja volt az elején, én kéregettem. Könnyebben ment, mint azt gondoltam volna egy idő után. Sőt, ez most csúnyán fog hangzani. Ha lehetne ezt tisztán csinálni, szerintem lehet, hogy volt olyan hónap, hogy többet szedtem össze így, mint ma a munkával. De egyébként ezek mind ilyen fizikai részek. A legnehezebb része egyébként az, hogy meg kell küzdeni magammal, meg hogy egyébként, hogy élek. Amit elnyomnak a szerek, de amikor néha vannak tiszta pillanatok, azért az úgy mellbevágós tud lenni, hogy úristen, hogy hol vagyok, meg hogy ez vagyok én.
4 évig tartott ez a kemény időszak, a legkeményebb. Nem tudom, hogy fogalmaztál, hogy ez volt a legalja, legnehezebb. Mikor indultál el fölfelé? Mi jelentette a fordulópontot?
Erre nehéz válaszolni egyébként, mert én se tudom. Valahol azért szerintem mindig bennem volt az, hogy azért nehogy már ez legyek én, vagy erre legyek képes. De hogy ez valahol úgy nagyon mélyen volt bennem. Mert hogy azért sokszor próbáltam leállni, valamiért sose sikerült. Hát ma már tudom, hogy azért, mert hogy sose volt annyira őszinte ez a leállás. És hogy mindig ott volt bennem, hogy majd én tudom, meg majd én ezt meg tudom irányítani, nem elengedni, vagy függőséggel együtt élni, hanem hogy majd én ezt fogom tudni irányítani. És akkor én már jutottam arra pontra, mielőtt mondjuk Komlóra kerültem, hogy én azért ezt már feladtam. Tehát én keltem úgy fel egy foglaltházba, hogy azt mondtam, hogy úgy néz ki, nekem ezt el kell fogadni, hogy ez az én életem, És hogy én így fogok meghalni egyszer való magányosan egy bokor alatt, vagy bárhol. De hogy ez lesz. Úgyhogy én Komlóra már úgy mentem, hogy én nem adtam sok esélyt se magamnak, se azoknak, akik ott voltak. Mert hogy próbáltam már, nem sikerült, voltam előtte 6-szor rehabon. Most mitől lenne ez más?
De azért próbálkoztál, tehát a rehabig eljutottál.
Igen, ebben azért édesanyám kezés benne volt. Tehát ő nem keveset unszolt akkor, hogy menj el. És végül is az, hogy oda eljutottam, azt meg nevel apámnak köszönhetem. Igen, hogy Komlóra lejutottam egyáltalán. Mert hogy én azon az utolsó hétvégén, mielőtt Komlóra mentem, én azért úgy voltam, hogy jó, ide még lemegyek. Én elmentem pénteken, csináltam pénzt, bevásároltam mindent hétvégén, és én befeküdtem foglalt házba, hogy most hétfőig akkor ott leszek, hétfőn még elmegyek a szotmunkásokhoz, a tiszta ruháimért, amit kimostak nekem minden, és akkor én szépen elindulok Komlóra. Nekem olyan jól sikerült ez a hétvégi vegetálás, hogy én annyira ki voltam itt egész hétvégén, hogy valahogy napfáziskésésben voltam, és nem hétfő volt, hanem már kedd, amikor magamhoz tértem, amikor már úton kellett volna, hogy legyek, és akkor hívtam anyámat, hogy akkor intézem a beutalót, mindent, és akkor megyek, és akkor hát ő köszönésért azt mondta, hogy ezt is elted, és akkor innentől nem lesz semmi, az utolsó esélyed volt, nem tudom, és akkor azt se tudtam, mi baj van, és akkor mondta, hogy már úton kéne, hogy legyen, de mondom, hétfő van, azt mondja, nem kedv van, hát mondom, de hogy is hétfő van, és kedv van, és végül is hát könyörögni kellett, de végül is nevelő apám fogta magát, és akkor kocsival hozott le, meg a menesétel lett volna, hogy lejöjjek Komlóra.
Mindenkitől azt hallom, hogy csoda történik Komlón. Mesélj egy kicsit erről, hogy te hogy élted meg. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lehet, ha szembesülsz azzal, hogy a szemedbe mondják, hogy milyen hibáid, gyengeségeid vannak, még akkor is, hogyha te is érzed belül, és azért nagyon nehéz lehet az első időszakban, menekülés nélkül azt mondani, hogy ráléptem erre az útra, és én itt maradok.
Nehéz egyébként, de szerintem, ha valaki de már mélyen belül megvan a döntés, hogy akarok változtatni, azért nem olyan nehéz az. Úgy szerintem. Én nem mondom, hogy tudtam, most nem tudom, hogy hogy volt pontosan, hogy mikor mentem felvételt, megkérdezték, hogy meddig akarok majd, hogy mi az, amit megtennék, és hogy nem biztos, hogy azt válaszoltam, már addigra már volt tapasztalatom, hogy bármit. De hogy én valahogy mondtam, hogy én itt vagyok, megcsinálom a dolgom, és akkor sem tudom, én való lesz, már éreztem, hogy nekem ez az utolsó esélyem. Persze, hogyha őszintén velem, ha magamról beszélek, az fáj. De szerintem azt mondhatom általánosan, hogy azt egy ember se tűri, hogyha őszintén a szemében mondják, hogy te egy önző vagy, vagy buta vagy, vagy lusta vagy. Tehát a negatív kritikát senki sem bírja szerintem. De hogy nekem valahogy nem volt választásom. Azt ott is mondták, és én is tudtam, hogy ha ez nem sikerül, akkor végem van. Ez valóban már bennem azért egyértelmű volt. Annak el, hogy nem hittem benne, azt én is tudtam, hogy nincs több esélyem. Utólag persze azt mondom, hogy megértem minden percet, de hát azért nem volt persze mindig olyan könnyű, mert hogy azért nekem van 3 pont, ami úgy nagyon fájdalmas, hogy a legnehezebb volt abban 14 hónapban, amit ott töltöttem. Az első az, amikor 3 hónapja voltam ott körülbelül, ha jól emlékszem, amikor közölték, hogy azért most még kicsit be kell mennem a börtönbe is. Én még nem voltam börtönben, úgyhogy az nem volt egy olyan egyszerű helyzet. De hogy az volt az első, hogy csodák történnek, vagy hogy azt mondják, hogy a szeretet, vagy egyébként Komlóra, és én akkor tapasztaltam meg először. Tehát az, ahogy engem elengedtek a börtönbe, és az, ahogy vártak, akkor tudtam meg, hogy miért mondják, hogy a szeretet völgye. És hogy egyébként az, amit én kaptam, szerintem ez volt a legtöbb, amit kaphattam, hogy iszonyatosan nagy szeretetet. Olyanok, akiket egyébként nem ismert annyira.
Thank you. Kedves hallgatóink, egy gyógyult alkoholfüggő mesél életének mélységeiről Pap Ildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiót!